Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa. Múlt héten Marci Szupán Márton a PIK vezére van itt a stúdióban természetesen, szóval ígértél valamit, azt mondtad, hogy kriptó, mert hogy a múlt heti adásban ezt szándékosan nem tetted bele. Marjanovics Félix van itt, a Bitpadre társalapítója, ő a vendég, ő a stúdió vendége. Legyen gyorsan egy bemutatkozó kör, jó, hogy mit tud a Bitpadre.
Szép napot, köszönöm szépen a meghívást. Egy pár mondatban mit is tudunk, tulajdonképpen most indulunk itt Magyarországon a Bitpadre. Kripto váltóként működünk, licenszel rendelkező, teljesen hivatalosan működő, az Európai Unióban hivatalosan működő licenszel rendelkező kriptováltó vagyunk. Ez azt jelenti, hogy akinek van szándéka vásárolni kriptopénzt, tipikusan Bitcoin, Ethereum, hogy ezek a legismertebbek, ő ezt megteheti rajtunk keresztül.
Ad, vesz, vált, tárol, mindenféle.
Így, pontosan, igen. Ugye, ami nagyon fontos, hogy amik megkülönböztetünk bennünket, az ilyen nagy szolgáltatóktól, mi beszélünk ugye magyarul, van magyar ügyfélszolgáltunk, magyar forintért lehet vásárolni kriptót, hogyha eladom a kriptót, akkor is magyar forintot kapok, tehát nem kell még küzdeni külön.
Igen, mert Marci pont ezt mondta a múlt héten, hogy vajon a magyar ügyfél mondjuk az hogyan gondolkozik, amikor a kriptó elkezdi foglalkoztatni. Ugye például azt mondtad, hogy nem biztos, hogy azt a saját bankjánál szeretné, ha egyáltalán a bank foglalkozna vele, ott intézni. Lehet, hogy ez külön zseb, vagy külön rekesz az agyban, nem tudom.
Igen, én fordítva fogalmaztam meg, és nem a szörszálhasogatás nyit, hanem pont azért, mert másik rekesz. Tehát a gondolatsod végére viszont nagyon is rá tudok csatlakozni. Azt gondolom, hogy az embereknek a fejében még egy nagyon másik tároló a kriptó, és nem azt kifejezetten nem akarják a banki utalom.
Nem eszükbe
sem jut, igen, hogy ezt ott intézzék. És hát viszonylag sok nagyon sok, rengeteg nemzetközi ilyen kriptováltó szolgáltató van. Az nyilván egy kérdés, hogy amikor megjelenik egy magyar, ő miben tud többet. A nemzetköziektől egyrészt, nemzetköziekhez képest egyrészt, másrészt meg a belföldi vetélytársakhoz képest, de Félix felvezetőjében mind a kettő benne volt. Nyilván fontos, és egy kicsit a mai adást arra is szántam, hogy megértsük azt Félix segítségével és tudásával, hogy itt az elmúlt hetek botrányai után mennyire lehetünk biztosak akár egy induló kriptováltónak a szolgáltatásaiban, hol van a kockázat, ugye itt ez kriptováltóról beszélünk. Egyébként a beborult két török versenyző, azok nem kriptováltók, hanem kriptotőzsdék voltak, az egy teljesen másik kategória, hogy kapcsolódik ez a kettő egymáshoz, hol van igazán a kockázat. Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy egy tőzsde miért tud lelépni ügyfélpénzen, mert hogy elvileg egy tőzsde...
4 milliárddal, azt hiszem, hogy
török. Azt hiszem, hogy az egyik 2 milliárddal, és egy másik lehet, hogy még egyszer, még egy kettessel, igen. Amúgy ez is megérne egy külön beszélgetést, hogy ez egy milyen hullámra ült föl a török kriptó pík itt az elején, vagy az idei év elején, ugye a török lira leértékelődött közel 20%-kal, és az emberek elkezdték kimenetelni
a pénzüket.
És ez a legborzasztóbb dolog, amikor nyilván minden esetben egy csalás az egy szörnyű dolog, de amikor egy társadalomnak a kanosszajárását használják ki, az még erre rátesz egy lapáttal, de ma nem is erről akarunk beszélni. Szóval ilyen érdekes kérdések ezek, és eddig foglalkoztunk kriptó tekintetében, főleg blockchain tekintetében sok mindennel, de ilyen elemeiben nem néztük ezt meg.
Jó, Félix, hol tart ez az egész dolog most? Mert annak idején a Marcival csak egy mondat leszek, én rácsodálkoztam az első automatára itthon, aztán rácsodálkoztam talán Pozsonyban, aztán Tátralom, nézom, amikor láttam ilyen kriptoautomatákat, és úgy jöttek a hírek, jöttek a folyamatok, aztán jöttek ezek a píkek, ahogy az előbb mondta a Marci. Hol tart most Magyarországon ez az egész kriptobuli?
Hát én azt gondolom, hogy ez Magyarországon még mindig egy ilyen gyerekcipőben járó történet. Az, hogyha valaki figyeli a médiát, akkor egyre inkább, egyre több helyen jelenik meg, vannak hírek, főleg akkor, hogyha nem tudom, valami balhé történik, vagy hogyha hirtelen ugrik az árfolyam, akár föl, akár le. De hát azért még az nagyon, nagyon messzi vagyunk attól, hogy ez egy általánosan elfogadott dolog legyen. Az is látszik, hogy azért vannak egyre többen olyan vállalkozások, akik már elfogadják a kriptót, tehát lehet náluk kriptóval fizetni. És hát azért itt szépen lassan megyünk abba az irányba, hogy előbb-utóbb egy szabályozás alá fog esni, tehát valamilyen úton módon ezt be fogják terelni egy valami irányba, egy valami vájúba. És Hát most az kicsit azt is látom, hogy valahogy azért így, nem csak Magyarországon, hanem tulajdonképpen mindenhol egy kicsit fogást keresnek ezen a kripton. Tehát, hogy érdekes azt látni mondjuk, hogy amikor te mondjuk például kriptót vásárolsz egy kriptóváltónál, akkor tulajdonképpen semmivel sem másabb az jogilag, mint hogyha tulajdonképpen te vennél egy üveg vizet, hiszen nem pénznek minősül maga a kriptó még, és ezért aztán nyilván mások a szabályzások, és egy picit itt a Marcira reflektálva azt gondolom, hogy ez is része lehet annak, hogy nem minősül pénznek, hogy mondjuk egy ilyen nagy csalást meg lehet csinálni, és így le lehet lépni. Ugye itt az Európai Unióban azért már az látszik, hogy igyekeznek ezt valahogy ilyen kordába tenni. Magyarországon jelenleg így az ugye minimális a szabályzás, hogy mondtam, meg hát az adózás is mindig egy érdekes kérdés, hogy adózok, hogy nem adózok, hogy lehet vajon ezt így kikényszeríteni a hatóság részével. Szóval azért így van még mit ezzel csinálni.
És most úgy érezted, hogy a Bitpadét most kell elindítani, vagy mostanában kell indítani, mert ahogy mondod, most ez még egy ilyen embrionális állapotban van, lehet, hogy azért nem értjük, lehet, hogy azért már a fenet, ugye mindig a Marcival azt beszéltük, hogy ó, most megint egy nagy csúcs volt, akkor miért nem egy éve vettünk kriptót, ugye aztán egy éve kellett volna, mert most megnézd meg, hogy van, tehát mindig így voltunk a dologgal. Van egy pici idegenkedés, és ismeretlen az egész dolog. Mondom, nagyon sokan nem értjük, vagy nem értik. Úgy érezted, hogy most kell ezt megcsinálni?
Az a helyzet, hogy mi egy viszonylag régóta dédelgetjük már ezt a gondolatot, hogy kéne egy kriptováltót indítani. Ugye megnéztük azt, hogy Magyarországon mi az, amire lehetőség van, és hát ezért viszonylag igyekeztem tájékozott lenni, hogy mi az, ami külföldön van. És azt gondolom, hogy Magyarországon, amit a Bitpadre csinál, és fog csinálni a jövőben szolgáltatásokat, azok abszolút novumként lesznek a magyar piacon. Tehát tulajdonképpen olyan szolgáltatásokat, olyan megoldásokat fogunk bevezetni, amik nincsenek a magyar piacon, és azt gondolom egyébként, hogy az embereknek a felhasználói élményét.
Akarhatok venni, ugye akarhatok eladni, akarhatok váltani, akarhatom tárolni. Nagyjából ezeket írtam én föl, mikor nézegettem a honlapodat. Mi van még? Tehát miben lehet itt versenyelőnyre szerteni? Mit nem tudnak a külföldiek, vagy mit tudnak, de lehet jobban tudni?
Magyarországon, akik vannak mondjuk versenytársak, ő náluk nem nagyon jellemző az például, hogy lehet a kriptót tárolni. Ugye, és itt is egy érdekes kérdés, hogy miért adott esetben sokan nem vállalnak kriptotárolást. Ugye itt van egyfelől nekünk erre van licenszünk, van engedélyünk, hogy kriptót tárolhatunk, tehát úgynevezett ilyen pénztárca szolgáltatást nyújthatunk. Ha most itt a kicsit kevésbé tájékozottaknak szeretnék kérni egy analógiával, ez majdnem ugyanaz, mint hogyha van egy bankszámla számon valahol, ugyanúgy néz ki mondjuk egy ilyen pénztárca szolgáltatás is. Tulajdonképpen nálunk az emberek tárolhatnak kriptót, és ez mitől érdekes? Attól érdekes, hogy tudunk adni egy olyan biztonságot a kriptotároláshoz, mert ugye azért arról is lehet olvasni, hogy különböző helyeken mindenféle hackerek betörtek, elloptak kriptópénzeket. Nálunk ennek a lehetősége azt gondolom, hogy nagyon minimális. Ilyen informatikai háttérrel rendelkező emberként, informatikai biztonsággal foglalkozó emberként nem mondhatom azt, hogy nulla, mert járnánk volt egy definíció, hogy mikor nulla. Ugye, ha nincs benne ára, nincs a neten, és egyébként kutyás őrőrzi, tehát nagyjából. De hogy tulajdonképpen akivel mi együtt dolgozunk, ő neki van egy rendszeres audit, egy rendszeres felülvizsgálata az ő szolgáltatásának, van egy nagyon komoly biztosítás mögötte, tehát ha, ne adja jó Isten, mégis az az eset áll fönt, hogy valaki elvisz kriptót, akkor a biztosítás fedezni fogja ezeket.
Ez még érdekes, nem az, hogy a kriptó, hogy kell egy bizalom az egész dologhoz, ugye? Akkor mondjuk legyőzöm ezt a komfortzónán kívüliséget, beszállok ebbe a kriptobuliba, akkor a következő történet az, hogy ezt hol őrzöm, hol őriztetem, mert akkor valóban jönnek az ilyen hírek, hozzám is be lehet törni, le is léphet egy tőzsde vele Törökországban, egyből a esik 15%-ot az árfolyam, tehát nagy, a kitettség az ugyanolyan, mint az összes többi dolognál. Ugye a bizalom az milyen, az edukáció, a bizalom az milyen két fontos dolog.
Hát fontos, és megint igen, nem szabad edukálatlanul belevágni ebbe az egészbe, de kérdés egyébként, hogy szabad-e vagy nem szabad, mert nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy az árfolyam az azért van most ilyen magasságokban, mert nagyon sokan edukálatlanul belevágtak, és elkezdtek vásárolni. És ugye, amiről beszéltünk, akár a részvénypiac kapcsán, hát ő azért nem edukálatlan, edukálatlannak, de
nagyon dobott.
De nagyon dobott, és egyébként az is egy kicsit ilyen hazárdírozás szagú lépés volt, nem mondom, hogy az volt.
Fiú vagy ezen a területen.
De hogy rászabadult erre a piacra egy csomó, mert most így jöttek ilyen gondolat, hol tárolom, mit csinálok, stb. De van egyébként egy Revolut tárcám, van rajta 2000 forintom, és vagy 200 000, vagy 2 millió, tök mindegy, és konkrétan egy kattintással tudok bitcoint, vagy egyéb kriptókat venni. Tehát, hogy és nem edukálnak le előtte, nem kérnek hozzá oklevelet. Tehát, hogy bele lehet ebbe vásárolni nagyon, nagyon egyszerűen. Nyilván egyébként azt gondolom, hogy a társadalomnak a nagy többsége nem feltétlenül érti, meg tudja azt, hogy amikor fizet forinttal, akkor ott mi történik, meg mi van mögötte. Tehát nem azt mondom, hogy mély szakmai ismereteket kell szerezni, de az tény, hogy ez egy sokkal bonyolultabb struktúra, mint egy klasszikus részvényvásárlás, vagy egy pénzzel való fizetés. Mégis egyébként a technológiának az egyik mai csúcsa és gyönyörűsége szerintem, hogy ezt le tudta hozni olyan szintre, hogy a Revolut tárcámról, vagy Revolut applikációmban egy érintéssel tudok vásárolni.
Félix? Igazándiból nehéz a mást hozzátenni ezeket a marcionnal, abszolút egyetértünk ebben. Azt gondolom én is, hogy az hogy az edukáció nagyon fontos dolog, mert ha csak most itt tényleg megnézzük azt, hogy ugye nagyon sokan ezt a Bitcoin meg az Ethereumot ismerik, de az itt van mellett, ha már beszélünk Musk mesterről és az ő hype-járól, ugye van ez a ugyan, ilyen kutya coin, ez a Doge coin, ami csak egy érdekességként a január 1-én 1 forint 44 fillért ért egy darab ilyen kutyakoin, ugye, amit aztán az Elon Musk elkezdett hype-olni, és aztán az ő hype-jára ráültek mások is, és az idei évben, április 20-án volt 121 forint a ugyanennek a coinnak az értéke. Most, hogyha csináltak egy ilyen
illamátuk. Megint itt ültünk a rendben, hogy beszéltük a hülyeséget a helyet, hogy coinokat vettünk volna.
Egy kis matekot, ez egy 84-szeres ugrás. Na de hát nyilván, tehát hogy azért ott van a másik irány, hogy ebből az 1,44 forintból ezt mondanak, hát 44 fillér is. Tehát hogy nyilván ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon volatil és egy nagyon kockázatos történet. De ugyanez a helyzet nyilván nem ekkora volumenben, tehát akár egy bitcoinnal, ami, ha megint csak nézzük egy január 1-ét, egy 8,6 millió forintos árfolyama volt, és április közepén pedig majdnem 500 000 forint, ilyen 20 millió forintos árfolyamig szaladt föl. De ez mondjuk egy ilyen 2,3-szeres emelkedés, vagy hogyha nézem ugyanezt az Ethereumra, ugye, ami egy nagyon populáris.
Egy újabb generáció, csak mondom azoknak, akik ugyanúgy, mint én, csak úgy kívülről nézegetik, szagolgatják. Tehát ez már egy második generáció. Ez már aztán van most már nagyon sok generáció, de nem az első.
Így van.
Nem
így van.
A legismertebb.
Így van. Tehát ugye a Bitcoin az, ami a legismertebb. Jó, hogy az első fecske, ami nyarat csinált.
Faltörőkos, igen.
Ugye itt ebben ő az, aki nyarat csinált. Az Ethereum pedig a második legnagyobb coin. Ugye ami abban érdekes, hogy maga az Ethereum egy olyan szolgáltatást is kínál, hogy az Ethereum hálózatot használva egyéb más coinokat, érméket is lehet használni, lehet verni, lehet előállítani, és tulajdonképpen így működik nagyon sokan, és ettől van ennek az Ethereumnak egy, azt gondolom, nagyon értéke, nagyon sokan használják, nagyon sokan vetnek bizalmat az Ethereumba, és hát azért így, ugye itt nézzünk ilyen piaci kapitalizációt, és egy érdekes dolog, hogy a ilyen 1023 milliárd dollár a Bitcoinnak a piaci kapitalizációja, és ennek egyjából a harmada az Ethereumé, és tehát nagyon sokan használják, és hát nyilván azért ez így mindig vannak feltörekvők. Én azt gondolom, hogy megint csak visszacsatolva picit, az edukáció nagyon, nagyon fontos.
Hogy... Hát az, hogy a hatalom mit mond, meg a jogszabály mit mond, és ahogy itt a Marcival beszélgettünk az elmúlt években, hát minden földrészen, majdhogy nem minden földrészen, és majdnem minden országban vagy égtájon más a hozzáállása, éppen akkori hozzáállása a bankoknak, meg a hatalomnak, hogy ezt engedem, nem engedem, szabályozom, üvegvíz kategóriában van, ugye, amit leemelsz a polcon, vagy pedig már pénznek, vagy pénzeszköznek minősül, tehát ez is egy nagyon labilis kérdés, ugye, tehát hogy mi fog történni, hogy Magyarországon mi fog történni, az Unióban mi történik majd, melyik polcra kerül be.
Így van, tehát ez igen, tehát van olyan ország, ahol ugye tipikusan tiltják, itt most lehetett olvasni, hogyha ez a török problémát kicsit visszacsatolva, ugye lehetett arról is olvasni, hogy
az is mögötte van. Lett volna, igen.
Így van, hogy itt a közében azért be fogják tiltani Törökországban is a kriptóval való fizetést. Ugye volt néhány ilyen próbálkozás Kínában is, amikor azt mondták, hogy ez egy ilyen tilos, tiltott dolog. De azért én azt gondolom, hogy így akinek erre affinitása, szándéka van, az meg fogja találni azt az utat, hogy hogyan fog mégiscsak kriptóhoz jutni, mert ez nehéz lefolytani szerintem.
Ez nagyon a fiatalok bulia?
Nem.
Nem?
Nem.
De jó, hogy rávágtad ezt, ez tök jó, ez sokan kérdezik, vagy ez már sokat gondolkoztál.
Van egy partnerik, akivel fogunk együtt dolgozni, egy jó ideje már oktatást tart embereknek, és ő azt látja, hogy nagyon sok ilyen 45 pluszos korosztályhoz tartozó ember próbálkozik, hiszen azt látja, hogy ez a korosztály már fölfogja azt, hogy ennek van egy kockázata, fölfogja azt, hogyha adott esetben ezzel nem csak tartja azt az adott kriptó asszetet, hanem kereskedik vele, akkor ezzel nyerhet is, de ugyanúgy bukhat is. Tehát, hogy ő azt látja, hogy egyre inkább ez a korosztály is csatlakozik.
Meg az is érdekes egyébként, hogy aztán most ott tartunk-e, hogy valaki ilyen bitcoin vásárló, bitcoin hívő, vagy egész egyszerűen a befektetési portfóliót tartó emberek, ami nem feltétlenül kell a szupergazdagokra gondolni, tehát elég arra gondolni, hogyha 500.000 forintos, vagy 1 milliós
portfólió. Nem tudja egyébként kamatoztatni sehogy sem.
Vagy tudja, mert azért a részvények is jót mennek az elmúlt időben, ilyen-olyan irányokba, de hogy egyre inkább...
Hát éhesek
az emberek, és egyre inkább kezd egyébként ez egy általános portfólió elem lenni. Tehát egyre inkább kezd olyan lenni, hogy jó, van egy jól diversifikált portfólióm, akkor annak az 5%-át kriptóba teszem, a többi Apple részvénybe, Tesla részvénybe, dollárba, aranyba, stb. Kezd egy elfogadott portfólió elem lenni. Ami nagyon érdekes egyébként, nyilvánvalóan ez viszi, tolja fölfelé az árat, és nagyon markánsan, Félix, kijelentetted azt, hogy ez üvegvíz és nem deviza, vagy nem pénzeszköz. Érdekes, hogy a nevében viszont benne van az, hogy ez kriptodeviza, kriptovaluta. Tehát, hogy szerintem az alap, ugye ezért ezek nagyon úgy indultak, hogy ez lesz majd a jövő fizetőeszköze. Ezt nem igazán sikerült még elérni, meglátjuk. Én szerintem egyébként nem is feltétlenül fog sikerülni. Azért nem, mert nagyon olyan irányba ment el, nem a technológia miatt, meg a szeretem-nem szeretem kérdés miatt, olyan irányba ment el ez az egész jelenség vagy szektor, hogy befektetési eszközként tekintenek, értékmegőrző eszközként tekintenek erre. Egy befektetési értékmegőrző eszköz meg mindig volatilis lesz, és azonnal, hogy volatilis eszköz meg nehéz, nagyon nehéz fizetőeszközként használni, gondoljunk csak a török helyzetre, ahol 20%-ot leértékelődött a török líra, és az emberek elkezdtek inkább ilyet vásárolni, vagy egyébként bármi más. Tehát egy érdekes kérdés az, hogy ki lenne olyan ember, aki azt meri mondani ma, bő 10 évvel a bitcoin elindulása után, vagy megszületése után, hogy ő bitcoinban kéri a fizetését, de nem úgy, hogy 300.000 forintnyi fizetést kér havonta bitcoinban, hanem hogy ő 0,16 darab bitcoint kér havonta fizetésnek. Akkor is, ha az 1 dollárt ér, meg akkor is, hogyha 100.000-et, és akkor lesz ez fizetőeszköz. Kérdés, hogy kell-e annak lennie, egyébként nem vagyok benne biztos, de akkor lesz ez fizetőeszköz, hogyha nem valami másban mérjük, hanem ez lesz az alap, vagy ez is egy alapmérőszám lesz. Itt szerintem még
Azért nagy történelmi előnye van a pénznek azért, tehát, igen. Tehát azért ne felejtsük el, igen. Az egy évtizeddel szembe. Félix, van még 2-3 percünk.
Csak azt gondolt, hogy hozzátenni, hogy azért, hogy megint csak trendekről, hogyha beszélünk, hogy van azért egyre több olyan bank is, aki elkezdett ilyen kriptó alapokat létrehozni. Ugye az egyik ilyen a JP Morgan, aki, hogyha picit az ember visszanéz, hogy mi történt egy 2-3 évvel ezelőtt, a JP Morgan első embere, konkrétan fikázta, temette a kriptót, és most pedig fél éven belül kriptoalapot fognak érteni. Tehát, hogy nyilván azt gondolom,
ez a fintechekkel is így volt. Tehát igen, és ugyanaz az a párhuzam, aki él, igen.
Így van. És azért az, hogy mire használják az emberek a kriptókat, itt pont most olvastam nem olyan régen, hogy van Amerikában, aki a futballligában játékos, hogy elkezdett például kriptóban kérte a fizetést, tehát őnek bitcoinban fognak fizetni. Vagy mire lehet használni még ezt a kriptót? Most nem olyan régen indult el, és az is egy marha jót ment, és nagy haszonnal szállt ki belőle, aki az elején belerakta, és most kiszállt. Ugye biztosan mindenki ismeri ezt a BitTorrentet, amikor ezzel letöltünk, és csináltak hozzá egy tokent, hogyha te BitTorrent tokennel fizetsz, akkor itt nagyobb sávszélességet, vagy több szálon keresztül tölthetsz le. Tehát nyilván van, akinek ez megint csak megéri befektetni ebbe, és pörgetni ezen.
Tehát ez az összes most... árukapcsolás nagyon fontos, az biztos egyébként, igen. Így. Tehát amit a Marci mond, az erre hajaz. Ez egy férfias cucc?
Még csak ez sem feltételül. Ez sem feltételül lehet mondani. Azt látom, hogy nekünk, akik vannak regisztrált tagjaink, nagyságrendileg egy ilyen 35-40% a hölgy.
Az nagyon ígéretes akkor, de ők már értik. Tehát akkor legyen egy utolsó kérdés, hogy egy évtized múlva hova jut el ez a dolog? Mondjuk itt nálunk ebben a régióban.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem. Nem hiszem, hogy valaki egy évtized ezelőtt azt gondol, hogy ez lesz belőle, ami lesz. Szerintem így, ugye most megint csak elindultak trendek, hogy különböző kormányok, különböző országok is vizsgálják már a digitális, ugye a kriptoalapú pénznek a bevezetését. Azt gondolom, hogy maga a blockchain technológia, mint hordozó, az szerintem egy nagyon, nagyon jó ötlet, nagyon jó technológia, és annak szerintem van jövője.
Ennek egy külön élete is van, meg lesz, ez már látszik.
Ez így van, tehát ez teljesen ez biztos. Hogy a aztán melyik kripto coin, vagy hogy lesz, hát erre szerintem nagyon-nagyon nehéz fogadást.
Mert akkor abból vettem volna most mindenképpen, de akkor így ezt még hagyjuk a következő adásra. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Marjanovics Félix, a Bitparád társalapítója és Szupán Márton Pik. Jövő héten találkozunk, az érdekességek, az információk a fintech.hu.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.